Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Balásti Károly tanárurat, a Bibó István Gimnázium magyar történelem szakos tanárát, illetve igazgató helyettesét. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Szomorú esemény kapcsán ugye október 6-a táján járunk, erről fogunk beszélgetni. Te nagyon ismered ezt az időszakot, illetve jól tudják rólad itt a városban, hogy hihetetlen élvezetesen tudsz mindezekről az eseményekről beszélni. 48-as szabadságharc, illetve az azt követő időszakról mesélj nekünk.
A 48-49-es forradalom és szabadságharc beleillik abba a történelmi sorozatba, amit valamikor Bocskai kezdett el 1604-1606 között, tehát a magyarságnak a Habsburg ellenes küzdelmeit zárja le, és az Bocskaitól a 48-49-es szabadságharcig tart. Hogy aradi vértanúkról emlékezünk meg, az azért volt különösen fontos, mert a Rákóczi szabadságharc noha majdnem 10 évig tartott, de utána nem voltak kivégzések. Tehát a Rákóczi szabadságharcot úgy zártuk le, hogy nem volt vagyonelkobzás és nem voltak kivégzések. Volt emigráció, ugye Rákóczi is emigrált, de 4 hét gondolkodási időt kapott, hogy Habsburg hűségre térjen. Tehát egy kompromisszumkész lezárása volt a harmadik Károlyi lezárása a Rákóczi szabadságharcnak. A 48-49-es szabadságharc idején dühösek a Habsburgok. És hogy dühösek, az valószínűleg a kicsinységükre való rádöbbenésből adódott, hiszen a birodalomnak a forradalmait szépen sorba leverik, viszont nem bírnak, a magyarokkal nem bírnak. Ugye megalakul a Batthyány kormány, mindenki boldog, választások vannak Magyarországon, az első népképviseleti választások, tehát megindul egy polgári fejlődés Magyarországon, és egy önálló Magyarország fejlődése, és ezt az önállóságot augusztusban megpróbálják diplomáciai úton felszámolni, mondván, hogy a magyar hadügyet meg a pénzügyet ezt olvasszuk be a bécsi kormányzatba. Na most ez egy ilyen könnyű felszámolása lett volna a Batthyányi önállóságnak. Erre Kossuth azt mondta, hogy ez nem így fog menni, hanem megszervezzük akkor a magyar önálló haderőt, önálló pénzügyet, és Kossuth hozzáfogott ahhoz, hogy Magyarország megvédje azt az önállóságát, amit kapott 48-ban.
Ugye ehhez az időszakhoz kapcsolódik például, hogy a magyar nemesek elkezdték viselni a bocskait, illetve a hölgyek pedig elkezdték viselni a palotás ruhát, amikkel találkozunk gyakorlatilag a Szalagavaton. Tehát egy nagyon komoly összefogás.
Igen, mert ez a kor tehát a 19. század első fele a magyar történelemben, ez a nemzetté válásnak a kora, tehát nem az volt a fontos, hogy ki a katolikus, ki a református, persze az is fontos volt, de elsősorban az, hogy ki a magyar és ki nem magyar. Tehát ekkor születik meg ugye a nemzeti színünk, az ászlónk, tehát a piros-fehér-zöld, tehát ekkor lettünk nemzet.
Tulajdonképpen ennek a fényében egész másként, vagy talán pontosabban láthatjuk az eseményeket majd, amit hamarosan folytatunk, Balásti Károly tanár úr mesél nekünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Október 6-ára aradi vértanúkra emlékezve beszélgetünk Balásti Károly tanárúrral, a Bibó István Gimnázium magyar történelem szakos tanárával, igazgató helyettesével. Ugye arról meséltél, hogy az osztrákok, amíg a Rákóczi szabadságharc után egészen lájtosan nem bosszulták meg az eseményeket, itt dühösek voltak. Miért?
Igen, mert Európában már csönd van 1848 őszére, és a magyar szabadságharc meg megszerveződik. A 48-as forradalmat azt nagyon ügyesen oldják meg. Tehát ugye itt a francia forradalom véres eseményeinek tükrében 48 márciusában, áprilisában ők engednek, tehát lemondanak a katonai erőszakról, pontosan azért, hogy időt nyerjenek. Most időt nyertek, és leverik az itáliai, prágai forradalmat, szépen csönd van, sőt Európában is csönd van, de a magyar szabadságharc megszerveződik. És ugye az előbb ott hagytuk abba, hogy megpróbálták diplomáciai úton ugye a magyar önállóságot megszüntetni, erre Kossuth ugye megszervezi az önálló magyar haderőt, pénzügyet, és a Habsburgok meg úgy gondolták, hogy akkor az egyik nemzetiség szólunk, történetesen a horvátoknak, és akkor meccseljék le a horvátok a magyarokkal a történetet, és akkor majd ők csak néznek ki a bécsi udvar ablakán, és a horvátok pedig elvégzik a piszkos munkát helyettük. Na most ez nem jött össze, mert ugye amikor Jelas is megtámadja ugye Magyarországot szeptember 11-én, akkor a császári hadseregben szolgáló haderőnek egy része hazaszögdösik. És hiába hirdették ki a statáriumot, hogy kivégzik azt, aki megszökik a hadseregből, gyakorlatilag dezertál, akkor is százával jönnek haza a magyar hadseregbe, és tesznek Kossuthnak hűségesküt, és megszerveződik a magyar haderő. A magyar történelemnek kevés fényes napja van, de a Pákozdi csata az az, 48. szeptember 29-én megállítjuk a horvátokat, és innentől kezdve a Habsburgok kezdhetnek gondolkozni azon, hogy hogyan tovább, hogyha nem sikerült a birodalom nemzetiségeit egymás ellen ugrasztani. És hát hosszú ideig gondolkoznak rajta, mert csak decemberben menesztik 5. Ferdinándot, és jön első Ferenc József 18 évesen, és jön Windischgrätz általános támadása Magyarország ellen. Tehát ekkor a Habsburgok azt mondták, hogy most az osztrák haderőre kell bízni. Az osztrák haderő belendül, mi lesz a vége? Tavaszi hadjárat. Vagyis a magyarok megint mit csinálnak? Ha már a horvátokat megállították Pákoznál, akkor a tavaszi hadjáratban pedig az osztrák határig söprik az osztrák haderőt, és noha csak pontozásos győzelem. Tehát nem sikerült a haderőt megsemmisíteni, de csak szégyen az osztrákokra, hogy nem sikerül a magyarokat legyőzni. És akkor még egy nagyobb szégyenbe bele kell, hogy menjenek, hogy az orosz cárnak levelet írnak, hogy gyere segíteni.
Értem.
Na most ez már akkora blama tényleg, hogy nem is a politikusokra voltak már dühösek, hanem azokra, akik a haderőt megszervezték, akik a katonai ellenállásban részt vettek. A politikusok megússzák. Ugye Kossuth elmenekül, Görgei az együttműködésért cserébe megkapja azt, hogy internálják Ausztria területén, kiegyezés után hazajön, de azokra a tábornokokra, akik borsot törtek az orruk alá, azokra nagyon dühösek. Ezek között voltak az aradiak.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünk. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk, az aradi vértanúkról és erről a helyzetről beszélgetünk Parásti Károly tanárúrral.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Palásti Károly történelem magyar szakos kollégával, a Bibó István Gimnázium igazgató helyettesével. Aradi eseményekről beszélgetünk, de mielőtt folytatjuk, hogy miért éppen Arad. Egy kicsit Kossuth személye kérdéses, hogy vajon jól döntött, vagy nem jól döntött.
Azóta is megosztja nem csak a közvéleményt, hanem a történészeket is Kossuth személyének a megítélése. Egy biztos, hogy Kossuth már akkor kiáltott függetlenséget, amikor a magyaroknak nem volt szövetségesük. Tehát mi magyarok a szövetséges megtalálásában az elmúlt 500 évben nem voltunk jók, ezt el kell mondani. Függetlenségi mozgalmaink voltak, de olyan tartós támogatót nem tudtunk szerezni, aki kitartott volna mellettünk, illetve ha találtunk, akkor az is vereséget szenvedett történetesen Németország a két világháborúban.
Tehát, hogyha jól lefordítom, akkor az embernek azért fontos egy-egy ilyen függetlenségi folyamatban, hogy azért legyen olyan társa, aki biztosítja a hatalmat.
Igen, tehát itt a nemzetállamok születésekor, szerintem épp a magyar bénázásból kiindulva, az olaszoknál Cavour úgy fog hozzá az olasz függetlenséghez, hogy megnyeri magának a francia támogatást. A románok úgy csinálják meg a nemzeti egységüket, hogy megkapják hozzá a francia támogatást, vagy a csehszlovákok is megkapják az USA támogatását.
Tehát, vagy az osztrákok ugye az oroszokat kérik
segítségül. Így van, és akkor térjünk vissza tényleg október 6-ához. Az osztrákok megkapták az orosz birodalomnak a támogatását a magyarok leveréséhez. Tehát Kossuthot, amikor megítéljük, akkor az, hogy ő megszervezi a magyar pénzügyet, elmegy toborozni, meg aztán utána ő is, mikor már emigrációban van, akkor megpróbál szövetséges találni, tehát tudja ezt ő is.
Csak korábban kellett korábban, volna.
Igen. Na most ő tett kísérletet egyébként. Tehát Kossuth tesz kísérletet arra, hogy a franciák meg az angolok mellénk álljanak, csak a franciák és angolok is magánemberként fogadták Kossuthnak a követeit, és nem pedig diplomataként, mert ugye Habsburg birodalom van velük diplomáciai kapcsolatban, tehát Kossuthnak a mozgástere meglehetősen kicsi volt ebben a szövetséges keresésben.
Mindebből azért tanulságként leszűrhetjük, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ésszel is nagyon ott kell lenni, amikor egy-egy ilyen folyamat zajlik, és hogy a jó szövetséges, az bizony fontos.
Igen, a kis államoknak különösen fontos, mert lehet ugrálnunk, csak ugye mindig az erősebb kutyával szerelmet, ugye ezt tudjuk.
Tehát, jól ismerjük.
Tehát ez jól ismert dolog, így van.
És ugyanakkor említetted a szünetben, hogy azért nagyon ügyesen szervezte meg Kossuth abban példaértékű a hadsereget.
Tehát tudja, hogy mit csinál, mert ugye azért az Amerikai Egyesült Államok, amikor megidőzött a függetlenségét, neki is csak később jöttek be a szövetségesek, tehát ott is hamarabb indult a függetlenségi háború, majd csak utána jöttek a spanyolok, hollandok, franciák, hogy segítsenek, és Kossuth is abban bízott, hogy ha itt megindul egy ilyen függetlenségi folyamat, akkor majd mellénk állnak. A tábornokokat pedig úgy igazolta le, vagy úgy hívta haza, hogy egyen magasabb rendfokozatba vette át őket, mint a császári hadseregben rendfokozatuk volt. Anyagilag érdekelté tette őket abban, hogy hazaszereteten kívül egzisztenciálisan is megerősödjenek, hogyha a független magyar államot segítik.
Tehát tulajdonképpen a hadsereg megszervezésében rendkívül ügyes és bölcs volt, bár nyilván ennek ellenére az életüket kockáztatták, ahogyan majd erről fogunk hamarosan beszélni veled, hogy mi is történt a terror időszakában.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
folytatjuk mai rendkívül izgalmas beszélgetésünket az október 6-i aradi eseményekről, Palásti Károly tanárúrral, magyar történelem szakos kollégával. Kicsit arról fogunk most beszélgetni, hogy miért éppen Arad, rendkívül véres megtorlási időszak következett. Aki hallgatta az előző blokkokat, tudja, hogy miért.
Azért Aradon voltak a kivégzések, mert Vécsei Károly ezt az erődöt vette be egyedül a szabadságharc során, és nem csak, hogy meg kellett halnia, hanem ő volt az utolsó, akit felakasztottak, mert az ugye súlyosbító körülmény volt, hogy végig kellett néznie társainak a kivégzését. Tehát, ha itt azt mondtuk, hogy dühösek voltak, akkor Vécsei Károlyra voltak a legdühösebbek. Batthyánynak is azért kell meghalnia, mert a haderő szervezéséhez hozzájárult. Tehát azt mondtam az előbb, hogy politikusok megúszták, de Batthyánynak is az volt a bűn, hogy miniszterelnökként királyi szentesítés nélkül rendelte el Magyarországon a haderő megszervezését, az újoncozást. Tehát őt is a katonai események miatt vonják felelősségre.
Hiszen ezen a téren érte a legnagyobb szégyen őket tulajdonképpen.
Így van a katonai.
Igen.
És Batthyán mindenképpen ki akarták végezni. Ez egy külön történet, hogy a jóságos felesége a kivégzés előtt bevisz neki egy kést, amivel megpróbál öngyilkos lenni, és a nyaka úgy megsérül, hogy a hóhér nem vállalta az akasztást. Mert ugye ez egy orvosi történet, és ezért kellett lelőni gróf Batthyány Lajost. Emlékszünk a térdeplős képre.
Igen,
biztosan.
Igen.
Úgy támogatták ki a kivégző helyre, mert nem volt jártányi ereje, és akkor térdre ereszkedett, és úgy lőtték le.
Nagyon meglepő, hogy nem csak itt 13 emberről van szó, hanem említetted, hogy itt már korábban megkezdődtek, és szélesebb körben zajlottak a megtorló akciók.
Aradon 16 embert végeznek ki, Pesten 36, Pozsonyban 12-t, Kőszegen 8-at. Mégis Aradból lett szimbólum, itt említettem az imént Vécsei Károlynak a történetét, és érdekes módon Aradon a helyi lakosoknak a kivégzettek iránti szimpátiája nagyon korán megnyilvánult. Ez azt jelentette, hogy a kiegyezés évében 1867-ben azonnal eldöntötték, hogy már pedig emlékművet fognak állítani az aradiaknak. És ez meg is történik, hiszen 1890. október 6-ára sikerült az aradi szabadságszobrot létrehozni.
A számokkal megkavarodtam egy kicsit. Ugye én 13-at szoktunk emlegetni, te 16-ot mondtál.
Igen, ez a 16 ez úgy jön össze, hogy az Aradon más időpontokban is kivégzett embereket hozzáadjuk, akkor 16, de az október 6-a napján akkor valóban hajnalban 4-et lőnek, és 9-et pedig akasztanak, tehát így jön össze a 4 plusz 9 a 13, tehát így 13, de még ebben a hónapban kivégzik Kazinczy Lajost, vele együtt már 14 a vértanúk száma.
Megdöbbentő, hogy ezek az emberek nem menekültek el, hanem oda mentek a bírósági tárgyalásra.
A kőszívember fiait mindenki ismeri, emlékezzünk, hogy ott is idézést kap valaki, és azután a testvére elmegy az idézésre a bíróság elé. Tehát ezek az emberek bíztak abban, hogy méltányos ítéletben lesz részük, és valamiféle nemesi virtus is benne van ebbe, valami becsületkódex, hogy ha engem beidéznek, akkor elmegyek és vállalom szemtől szembe azt, amit rám kimérnek.
Nem is olyan régen olvastak föl leveleket, amiket ezekből a napokból írnak a szeretteiknek, megdöbbentő.
Igen, és ők tehát katonatisztek. Most ők föl voltak készülve halálra szerintem, aki katonatisztnek megy és részt vesz egy ilyen háborúban, minden nap úgy kell, hogy éljen, hogy ezt tudja, és ennek tudatában ők büszkén viselkednek. Az Aradi Vértanúk című festményt, hogyha megnézzük, akkor ott a vállalom üzenete van.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, mert van egy icike-picikét jobb hír is, hiszen van, aki azért megmenekült, erről fog Palásti tanár úr hamarosan mesélni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Az aradi vértanúk kapcsán Palásti Károly tanár úrnak azért van egy Virág Gedeonról szóló története is.
A Szilárd Járon Társaság a legációját a Felső-Kiskunságban teljesítette szeptember elején, és voltunk Virág Gedeon sírjánál. Ő a nádorhuszárok között szolgált, a nádorhuszárokat itt a Jászkunságban toborozták, és ezért izgalmas az ő története. Amikor Jelasics megtámadja Magyarországot, akkor a nádorhuszárok azok Prága mellett tartózkodtak, mert oda vezényelték őket, hogy a prágai fölkelést leverjék. Virág Gedeon, mint parancsnok furcsa helyzetbe került, mert a katonái már jöttek volna, és csak arra vártak, hogy a parancsnok mit fog mondani, és mikor megtudták, hogy a parancsnokuk azt mondja, hogy nyergelj, fordulj, ugye ez azt jelenti, hogy fordulj meg Magyarország felé, akkor megindulnak. És szerencséjük van, mert 500 kilométernyi utat 12 nap alatt sikerült megtenniük, úgy, hogy közben azért a császáriak elfognak néhány embert közülük, és azt azonnal kivégezték, de a köd melléjük áll, és 186 huszártársával együtt sikerül a szökés, és megérkeznek Magyarországra.
Ez hihetetlen történet, mondanak, hogy hollywoodi történet.
Igen, hát a 80 huszár című film erről készült, tehát más is ráérzett erre, hogy ez. És 25 éves, amikor 1850-ben a hadbíróság kötél általi halálra ítéli, és ő volt az utolsó aradi fogoly, tehát őt is Aradon ítélik el. Amikor elítélték, akkor nagyon figyelemre méltó a súlyos bűnének, vagyis a szökésnek a motivációja, most szó szerint idézem, a szökés gyanúsítható oka 2. hazaszeretet. És Virág Gedeon, amikor őt meghozzák az ítéletet, akkor 2 hét elteltével enyhítették a halálos ítéletet 16 évi vasban letöltendő várfogságra. Végül is ezt sem töltötték le, hanem 58. június 2-án szabadult, tehát ő volt az utolsó aradi fogoly. Hogy ők életben maradtak, annak abban azért része lehetett az európai tiltakozásnak, vagy felháborodásnak is, így van, meg Hajnaút közben menesztik, tehát a közvéleménynek a szimpátiája már az áldozatoké volt ekkor az 1850-es években.
Köszönjük mindezt, amit elmondtál, és annyira jó, hogy egy kicsit pozitív történettel fejeztük be ezt a nagyon nehéz esemény sorozatot, amiből rendkívül sokat lehet tanulni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Viszont hallásra.